megjelenléktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Szeretett testvérek, olvassuk az igét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írott első leveléből. Az első, a levél első fejezetéből, a harmadik verstől a 14-ig.
Áldott a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztus által. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy maga belül dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretet fiában. Ő benne van az ő vére által, a mi megváltásunk bűneink bocsánata is, kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztottánk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amely kijelentetett ő benne az idők teljességének alkalmazásáról, hogy a Krisztusban egybe fogta mindeneket, azt is, ami a mennyben van, azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örökösségé is, mivel eredet ellentettünk elve annak kijelentett végzése szerint, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig, miután ki is hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívők életetek, ő benne titeket is eljelzett esélytével, a megígért szent lélekkel, örökségünk távolával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Imádkozzunk! Köszönjük, hogy ismét így lehetünk téged dicsérni és magasztalni. Köszönjük a rendőr hétágásait, ajándékait, de próbatételeit is. Dicsérünk és tiszta szívből hálát mondunk azért, hogy már kezdettől próba kegyelmedbe és szeretetbe befogadtál minket, hogy Jézus Krisztus által gyermekeid lehetünk. Magasztalunk téged, Úrunk, szeretetedért, az evangéliumért, a bűnbocsánatért, a Jézus Krisztus valakitért, a feltámadás reménységéért. Bocsáss meg, ha nem mindig tanítások szerint cselekszünk, ha hibákat értünk, bűnöket követünk el, vagy éppen elmulasztjuk a helyeket tenni, ha nem tudunk ellenállni a kísértésnek. Könyörgünk lelki erőért, hogy megálljuk a lényünket a földi élet küzdelmeiben, hogy a próbatételek elgondolkodhassanak és javunkra váljanak. Adj erőt a jó cselekedni, a kísértéssel szembe szállni. Szent lelke segítségét kérjük, hogy hívben bevekezhessünk, és családunkon, szükkebb és tárba közösségeinken keresztül embertársaink hazmára tessünk igéráltal, a pedig őségedet. Jézusért kérünk, hallgatjuk a kérdésünket. Amen.
Amen. A 381. 381. dicséretünk 6. és 7. versét énekeljük. Védelmezzel a te kicsi bárkádat. Thank you. Efézusi levél 6. rész 10. versétől a 20. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten egyszerzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erő és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért tegyétek fel az Úristen fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosznapon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra ölt a megigazolás páncélján. Felsarozva a lábatokat a békesség evangélium meghirdetésének készségével. Tegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioltatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes áldozatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is. Hogy bátorságom legyen az úgy hirdetni, ahogyan kell. Szeretett testvérünk! A felolvasott bibliai szakasz utolsó néhány mondata igen elgondolkoztató. Pál apostol kéri a gyülekezetet, hogy mindenkiért és érte is imádkozzanak. Ez idáig még rendben is van. Imádkozzanak érte. De mit kérjenek, amikor Pál apostolért imádkoznak? Az apostol ekkor az evangélium hirdetése miatt megvádolva börtönbe van. És a kor szokása szerint egy római katonához van hozzáláncolva, aki, illetve akik, mert 3-4 óránként a katonákat látották, rájött kellett volna vigyázzanak. Vagyis bilincsekben van, és amikor azt kéri, hogy imádkozzanak érte, akkor ugye azt gondolnám természetesen, hogy azért imádkozzanak, hogy hát, hogy szabad lehessen. Hogy a bilincseket levegyék róla, hogy mozgásában ne legyen akadályozva. És Pál apostol mit kért az efézusi gyülekezettől? Imádkozzatok én érettem is, hogy adassék nekem az ige, amikor szóra nyitom számat. Nem azt kéri, hogy imádkozzatok a szabadulásomért, a fizikai szabadulásomért, hanem azt kéri, hogy a szólás szabadsága legyen meg, hogy az evangéliumot hirdethesse, azt kéri, hogy amikor szól, akkor valóban evangéliumot mondjon. Vajon mi mire kérnénk meg a gyülekezetet, ha börtönbe lennénk az evangélium miatt? Hát imádkozzatok értem. Hogy? Hát, hogy fizikailag szabad legyek. Nagy valószínűséggel ezt kérnénk. Az apostol azonban nem a fizikai szabadulását kéri, hogy azért imádkozzanak, hanem hogy szólhasson. Ott is evangéliumot szólhasson. Olyan körülmények között is, a bilincsekben is. Miért? Miért ezt kéri? Miért ehhez kéri a gyülekezeti imádságát? Nyilvánvalóan azért, ami a levél elején elhangzott, háromszor is hallottuk az előbb az első fejezetből, hogy életünk igazi célja és értelme dicsőségének magasztalására legyünk. Az életnek ez az igazi értelmi célja, erre rendelkeztünk. Majd ezen belül van tanulás és munka, házasság és gyermekek nevelése, és minden más. Az életnek nem ezek a céljai. Az élet igazi célja az, hogy a teremtmény a teremtő dicsőségére éljen. Viszont akkor tudunk az ő dicsőségére élni, ha az ő akarata szerint élünk családban, házasságban, gyermekeket nevelve, munkában. Az apostol tehát az Isten dicsőségének magasztalására szeretne lenni. De önmagában az, hogy a kezéről a bilincseket leveszik, ettől még nem feltétlenül az Isten fog dicsőítetni. Ilyen előfordult már sokszor, hogy egy foglyot egy idő után szabadon engednek. Az Isten igazán akkor dicsőítetik, és Pál élete igazán akkor tölti be küldetését, hogyha a reálizott evangéliumot hirdetheti. Szabadlábon vagy pillanatnyilag éppen őrizetben, ez az apostol számára másodrangú, rangú kérdés. Hogy mennyire feje-tetejére állt a gondolkozás sokszor még közöttünk, keresztények között is, az éppen itt mérhető le, hogy mi nagy valószínűséggel a fizikai szabadulásért könyörögnénk. Pál pedig az evangélium hirdetésének szabadságáért, és hogy amikor tóra nyitja az ajkát, akkor evangéliumot mondja, ne csak téteket. Téteket sok mindenki tud mondani. De hasznosat, üdvösségeset az evangélium által tudunk. Dicsőségének magasztalására lenni. Ha az Efézusi levelet végigolvassuk, és remélem többen olvasták, akkor találkozhatunk azzal, hogy az új ember felöltözése, az elhivatáshoz méltó hit nagykorúságában és egységében élni, hogy egy új népet hívott ki, hozott létre Isten ebben a világban, a Krisztus követők által. Vajon mindez nem csak szép esmény, álom, utópia, vagy többen? A tegnapi napon visszavittak egy Békés megyei településre, ahol az általános iskola első hét osztályát jártottam, és ahogy az gyakran lenni szokott, hát előkerestek régi fényképeket, és még azokat ki is vetítették, hogy úgymond emlékezzünk. És amikor ezeket a fényképeket összegyűjtötték, akkor lehet látni az adott kor torzulásait, hiszen akkor még kevés fényképezőgép volt. Akkor még nem út az útfélen, és még azon túl is állandóan csak kattogtattak, meg törölgették, meg újra kattogtattak. Nos, a képanyag, amit kivetítettek, hát a nyolcadikosok csoportképein kívül, egy-két kirándulási fotón kívül, november 7-én szovjet emlékmű koszorúzás. Következő kép, megint koszorúzás, történetesen április 4-én, az adott településen volt egy, van egy szovjet hősi temető is. És még május 1-én kivezényelve az iskola. A történelemben már sok nagy eszme megszületett. Némelyikről azt mondták, hogy utópisztikus, aztán kiderült, hogy az is, amelyik azt mondta másról, hogy idealista, az maga is csak utópia volt. Na és az, amiről Pálai ír, a gyülekezet, az Isten ügye, ez nem csak egy szép nagy álom, vajon ez is utópia? Miért van értelme odaadni időnket, energiánkat? Mire van értelme odaszánni az életünket? A múlt alkalommal küldetésünk teljesítéséhez olvastuk az igéből, az Isten adott némelyeket pásztorokul, másokat lelki tanítókul, adott segítséget, hogy a valóságos küldetésünket teljesítsük, ne csupán azon belüli részleteket, amit többé-kevésbé minden ember teljesít. Nos, ahhoz, hogy mindez ne csupán nagyon szép elmélet, nagyon szép utópia legyen, vagy a papok vallásos szövege, ahhoz Pál apostol fölhívja az akkori és a mindenkori gyülekezet figyelmét, amikor reálisan beszél az ellenségről, reálisan beszél arról, hogy kereszténynek lenni az lelki küzdelmet jelent. Ha nem akarunk sodródni a világgal, annak ilyen-olyan divatjával, föltűnő és megbukó ideológiájával, akkor igenis lelki küzdelemben vagyunk. Az apostol nem rejti vék alá, hanem fel akarja készíteni a gyülekezetet mindenre. Határozottan beszél arról, hogy ebben a világban nem egyszerűen csak a lónak is négy lába van és mégis megbotlik, hanem ebben a világban nagyon komoly, gonosz erő működik. Nagyon határozottan beszél az ősi kígyóról, ördögről, sátáról, gonoszról, a Szentírás különböző kifejezéseket használ, arról a valakiről, aki nálunk nagyobb, de az Istennél kisebb. Nagyon határozottan beszél, de nem ad az élet, az ördögről életrajzot. A Biblia ilyet nem ad. Mert nem a kíváncsiságunkat szeretné kielégíteni, pedig milyen jó lenne néhány kereskedelmi csatornában szenzációs hírként. Nos, nem ördög életrajzot ad, mert nem kíváncsiságunkat akarja kielégíteni, hanem figyelmeztetni akar, felkészíteni akar. És bizony szembe kell nézni nekünk, keresztény embereknek, gyülekezetnek, egyháznak is egy szomorú ténnyel. Nevezetesen, hogy az egyház mai gyengeségének egyik fő oka, hogy megfeledkezett az ős ellenségről. Gyakran mi magunk is megfeledkezünk az ős ellenségről, a kísértőről. És hogyha megfeledkezünk a kísértőről, akkor súlyos hibát követünk. Ehelyett nagyon sokszor mi keresztény emberekben is a probléma, mert azért az csak van, ez a világ így, ahogy van, nincs rendben, ezt mindenki érti, ezért születnek ideológiák, eszmék, elképzelések. Nos, a probléma gyökerét nagyon sokszor csak önmagunkban keresünk. Erre mi keresztények is hajlunk néha. Természetesen önvizsgálatot szükséges tartanunk, de gyakran lehet találkozni azzal, hogy beteges pszichológizálásba fullad bele némely keresztény ember. És most nem egy szakma ellen szóltam, hanem mondtam, hogy beteges önmarcangolásba süllyed bele némely keresztény ember, és nem beszélt, hogy mi az, ami a kísértő és annak munkája, és mi az, ami belőle származik. Vagy másik oldalról rettenetes nagy önbizalmunk van, hogy mi saját erőből földi paradicsomot fogunk csinálni. Az apostol próbálja fölkészíteni az akkori gyülekezetet, amelyik egy világbirodalmon belül él, a római birodalmon belül él, és próbálja mindenkori gyülekezetet felkészíteni, hogy egy olyan lelki küzdelemben élünk, és ebből nem lehet kivonulni, ezzel ne áltassa senki magát, mert nem vett ki és nem vesz ki ebből a világból bennünket Isten. A gonosztól akar megőrizni, maga Jézus is ezért imádkozott. Nos, ebben a világban, ebben a küzdelemben benne vagyunk, és a gonosz egyik legnagyobb ravassága éppen az, hogy elhiteti, hogy ő nincs. Hogy ő nincs. Hát ez a legnagyobb trükk. Én nem vagyok. Ó, nem kell komolyan venni. Hát vannak hibák. Ha nem veszük komolyan, ha egy hadsereg vezetője nem veszi komolyan az ellenfelet, akkor végzetes hibát követel. Hogyha behunjuk a szemünket, és azt mondjuk, hogy itt nincs szembe semmilyen ellenséges tábor, hadsereg, akkor innen kezdve őrültségeket fogunk csinálni. Igen, a gonosz egyik legnagyobb trükkje az, hogy jó, hát ez a papok régi meséje. Nem kell komolyan venni. Meg egyébként is jót akar. Meg hát mindenki jót akar. Pál apostol a gyülekezetet készíti föl, amikor emlékeztet arra, nem csak a fölolvasott bibliai szakaszunkban, hanem magában a levélben és a többi levelében is, emlékeztet arra, hogy a gonosz föl tudja használni a struktúrákat is. A társadalmi struktúrákat, a gazdasági struktúrákat, jogi struktúrákat, politikai struktúrákat. Föl tudja használni, de ezek a struktúrák nem azonosak a gonosszal. Mindkettőre volt már a történelemben példa, amikor rosszul azonosítottak dolgokat. Föl tudja használni, és hadd mondja a bibliai példát, hogy hogyan tanít a Szentírás az államról. Hogyha a Róma 13-at olvassuk, és ezen már többen megakadtak, még nálunk a gyülekezetben is, ott azt írja Pál apostol, hogy a hatalom, mint olyan, az Istentől van, és engedelmeskedik. Az a feladata, hogy a gonoszokat pékezze, és a jókat jutalmazza. A Róma 13-ban ilyet olvasunk. De a Jelenések 13-at is tegyük mellé. A Jelenések 13-ban pedig már az állam, mint olyan, az ördög szövetségeseként jelenik meg. A kísértő a struktúrát, az államot el tudja használni, de maga az állam, mint olyan, az nem gonosz. Ezek a struktúrák önmagukban semlegesek, de föl tudja használni, és a történelemben már sokszor felhasználta a maga szándékaira. Ha tehát alábecsüljük a bennünk szemben álló erőket, akkor nem csak, hogy eltévedünk, hanem nem látjuk meg, nem ismerjük föl, hogy segítsége, az Isten segítségére van szükségünk, hogy ebben a lelki-szellemi küzdelemben meg tudjunk állni. Akkor úgy gondoljuk, hogy megy az Uram népülelés. Hát jót akar itt mindenki, én is jót akarok. Ez szépen hangzik. De aki így próbál egy csatát megnyerni, az végzetesen elrontott az elején. A felolvasott bibliai szakaszunk arra is emlékeztet bennünket, hogy itt egyszerre van szó az Isten erejéről és az ember feladatáról. És itt tisztán kell látnunk, Uram, bocsánat, a munka megosztást. Először is a lelki fegyverzetet Isten készítette. Az Izsaiás 59.17-et és környékét olvassuk, akkor rájöhetünk. Már az Ószövetség is használ ilyen kifejezéseket. A lelki fegyverzetet tehát Isten készítette. Isten az, aki Jézus Krisztusban a gonosz, a Golgotai kereszt és Jézus föltámadása által legyőzte. De a legyőzött nem ismeri el még a verességét. Még utócsatározások folynak, és még egy ilyen történelmi időben élünk. Egy olyan világban élünk, ahol az Isten ellenes szellemi erők nagyon komolyan dolgoznak. Noha már a döntő győzelem velük szemben megszületett. De nekünk tudnunk kell, hogy a győztes oldalán állhatunk. Jézus oldalán. És hogy itt Isten erejéről van szó, hogy az Úr föl akar készíteni bennünket erre a szellemi küzdelemre és harcra, Ahhoz még az is hozzátartozik, hogy ezt a bizonyos lelki fegyverzetet az Isten ajándékozza nekünk. Isten ajándékozza. Nem mi találjuk ki, az Úr készíti, az Úr ajándékozza. Másik oldalról, viszont ezt nekünk kell magunkra ölteni. A katona nem maga eztábál magának fegyverzetet, azt elkészítették, az ott van, az át kellene venni, és el kellene venni. Ez a mi feladatunk, hogy öltsük magunkra, hogy vegyük komolyan, hogy szükségünk van lelki fegyverzetben az életben. Hogy meg tudjunk állni a hitben. De nem csak magunkra kell ölteni, hanem akik még voltak katonák, azok tudják, hogy mennyit kellett gyakorlatozni. Be is kell gyakorolni azok használatát. Nem úgy történik, hogy valahol ott porosodnak 50 éve a fegyverek, nem is láttuk őket, aztán hirtelen azt mondják, hogy hát aki akar ott van, vegyen magához néhányat, de már nem is tudjuk, hogy mire kell használni. Nagyon sok ember magát istenfélőnek tartja, de ilyen vakon veti bele magát az életbe. Pedig az Isten fel akar készíteni. Lelki fegyverzetet. Honnan van ez a kép? Hát képzeljük magunk elé. Az apostol kihallgatásáig őrizette van. Össze van bilincselve a őrző római katonával. Volt módja szemlélni a katona öltözetét, még hogyha az, amit itt leír, az nem is az őr katona öltözete, hanem a teljes fegyverzetű gyalogosé. De az apostolnak bőven volt módja látni, a római birodalomban nagyon sokszor jött és ment, a római katonát és annak öltözetét. És bizonyára, amikor mindezt látta, akkor fogalmazódott meg benne, hogy az Isten is felkészít bennünket. Van lelki fegyverzet is. Nos, nézzük röviden ezeket a lelki fegyverzethez tartozó dolgokat. Isten segíteni akar nem csak pásztorokkal, lelki tanítókkal, hanem lelki fegyverzettel is nekünk, az ő népének. Ilyet olvastunk. Felövezve derekatokat igazság szeretettel. Ugye az ókori embert, akár a római katonát, de akár a zsidó embert is, ha magunk elé képzeljük, a bő tunikaszerű öltözetét, ha komoly munkát akart végezni, akkor fel kellett húzni derékban, és egy tövvel rögzítette, mert különben akadályozta a mozgásban, a szabad mozgásban ez a hosszú bő lenge ruha. Aki tehát küzdeni akart, aki komolyan dolgozni akart, annak alkalmassá kellett magát tenni. Tegnap délután többek között gyerekeket láttam, ahogyan játszótéri játékokra másztak föl. És ahogy másztak föl a kis létrán, a fiúk azok csak úgy vígan mentek, de a lányoknál bizony figyelni kellett, hogy a hosszú, bő kis ruhácska minden lépcsőfokon mindig rálépett a ruhára. És igazán ezért kellett odafigyelni, hogy vajon mikor fog leesni. Akadályozta őt. Az a ruha nem arra készült, hogy létrán másztanak föl. Nos, igen, bennünket is, magunkat is fel kell övezni, alkalmassá kell tenni a küzdelemre. És az igazság szeretetet nevezi egy ilyen övnek, mert az öv fogott össze mindent, arra lehet rögzíteni egyik dolgokat is. Az igazság szeretet fogja össze a dolgokat, mondja az apostol. Aztán a megigazulás páncélját is vegyétek föl. Nagyon fontos. Miről van itt szó? Megigazulás páncélja. Egyszerűen arról, hogy a múltbeli bűnök teljes bocsánata. Mert hogy a kísértő is sok mindenkin keresztül újra és újra majd a fejünkhöz vágja, hát neked ilyen van múltad, de én talán sok mindent tudok róla, de ilyen meg olyan. És akkor tudjuk kimondani, igen, ilyen voltam, de az Isten már megbocsátott, ez már le van zárva, és egy új kezdődött el. A megigazulás páncélja, az Isten igazzá nyilvánított, megigazított, bűnös vagyok. A magyar társadalomban azért lett telemás az a változás, ami történt, mert nagyon sok ember, és nagyrészt a társadalom sem zárta le a saját múltját, a maga világi módját sem. És ha nem zárjuk le, akkor zsarolhatók az emberek. És zsarolják is sokan, még ma is egymást. Én sok mindent tudok a múltadról, erre megszólal a másik. Én is a tiédről. Jó, akkor csendben leszünk a múltról. Azt mondja az apostol, a megigazolás páncéljával tudod kivédeni ezeket a támadásokat, ha valóban beismerted a bűneidet, bevallottad és bocsánatot kértél, meg van bocsátva, le van zárva, és amikor ilyen támadás ér, akkor oda tudod tartani, mint egy páncélként az, igen, ilyen voltam, de az Isten megkönnyörült rajtam. Van még valami kifogásod? Tudsz még valamit? Mert én még tudnék magadról. De az Isten megbocsátott. Le van zárva a múlt. Küzdeni csak úgy lehet, hogyha előrefele tudunk nézni. Ha mindig visszafele kell nézegetni, mert ott van egy csomó rendezetlen ügy, a szőnyeg alatt már egész domb van, mert oda lett beseperve. Így sem az egyén, sem a közösség nem tud előre haladni. De hogyha rendeződtek mindezek, azt mondja az apostol, tudjátok testvérek, ez olyan, mint a katonának a páncél, támadhatják így is, úgy is, mindig tud védet esni. És ezért előre tud figyelni. Nem a múltjával kell foglalkoznia már. Aztán ötözétek föl, mondja a sarut. Nagyon érdekes, hogy a sarut látva mit ír az apostol? A sarú a békesség evangéliuma hirdetésének készsége. Vagyis mire küldettünk? Arra küldettünk, így olvasott másik helyen, Isten volt az, aki megbékeltette magával a világot, Jézus Krisztus által, nem tulajdonítva néki bűneiket. És ránk bízta a békeltetés szolgálatát. A Krisztusért járván tehát követségben, mint az Isten kérne általunk, kérünk, béküljetek meg az Istennel. Nos, erre sarúzgáltok föl magatokat, ez a küldetésetek. Nem az a küldetésetek, hogy rendezetten múltatok, mi az örökké egymás zsaroljátok. Nem az a küldetésetek, hogy emiatt állandóan féljetek, hogy vajon mikor és ki fogja ezt előhozni, és akkor abból milyen baj lehet. Nem az a feladatotok csupán, hogy dolgozzatok egyetek, gyerekeket neveljetek. Emlékezzünk a múlt alkalommal Mózes első könyvéből a nagy, hosszú életkorokra utaltan. És ott végig csak ez bűböröl, hogy született nemzet meghal, született nemzet meghal, született nemzet meghal. Hiába vannak ott a több évszázadok. Na de hát az állatokról is mondhatjuk. Megszületett utódokat hozott a világra, aztán meghalt. Nekünk sokkal nagyobb és sokkal magasztosabb küldetésünk van. A békesség evangéliumát kell hirdetni. Az Istennel háborúban álló emberek felé. Nos, ehhez sarok fel. Legyetek útra készen. Aztán öltözzétek föl a lelki fegyverzeteket, mondja a pajzsot. A pajzsot, és ez nagyon fontos, amivel kioltatjátok a gonosz minden tüzes nyilát, a hamis vádakat, vagy éppen kívánságokat, vagy kétségeket, amelyek újra és újra föltámadhatnak, de tudtok védekezni. Emlékezzünk, a római korban is így volt, későbbiekben is, még a török korban is, hogy az egyik legfontosabb fegyver a tüzes nyíl volt. A nyílvessző amit egy kis szurokszerű valamit belemártottak, meggyújtottak, és belőtték a várba, vagy az ellenséges csapat közé. A tűz aztán elvégezte a maga munkáját. Ez ellen hogyan védekeztek? Az egykor tából készült pajzsok bőrborítást kaptak, és azt belucolták. És nem fogott rajta a tűz. Jöttek a tüzes nyulak, de oda lehetett tartani. És hasznosabb volt, mint esernyő a tojásáról. Nos, az üdvösség sisakja, folytatja az apostol. Mennyire fontos ez is. Hiszen felemelt fővel csak azt tud menni, akinek biztosan védett a feje. Akinek nem védett a feje, az mindig azzal kell, hogy foglalkozzon, hogy jobbra-balra kapkodja a fejét, vagy nehogy megsérüljön. Az üdvösség sisakja, igen, Jézus Krisztus által üdv bizonyosságon van, üdvösségen van, és ez biztos. És innen kezdve fölemelt tővel lehetek az Úr katonája. És nagyon érdekes, hatodikként említi a lélek kardját, amit az Isten beszédének nevez, és hogyha megfigyeljük, az előző öt az mind védekező eszköz. Az öv is tulajdonképpen, a páncél, nem még a saló is bizonyos értelemben, a pajzs, a sisak védekező. A Krisztus katonája, a lelki küzdelemben járó keresztény ember, az alapvetően nem támadó ember. Az Úr védelmet biztosít nekünk, mert minket fognak támadni, de nagyon. És az Úr nem kiszolgáltatottan akar bennünket odavetni, mint az a vallási fanatizmus, amikor keresztes hadjáratként a török ellen gyerekeket vittek, mert majd az Úr olyan csodát fog mutatni. Lettek is janicsárok szegény fogoly gyerekekből. Az apostol reálisan beszél arról a küzdelemről, amiben benne élünk, és reálisan beszél arról, hogy testvérek, az Úr felkészít, nem kell megijedni. Felkészít bennünket. Nos, hatodikként említi tehát a lélek kardját, az Isten igéjét, az Isten beszédét. Ez az egyetlen olyan eszköz, amelyik védelemre is jó, de a maga módján ez támadó eszköz is. Emlékezzünk csak Jézus megkísértése történetére. Amikor jön a kísértő, és idézi az Ószövetséget, a Bibliával idézni akar Isten ellenes dolgokra rávenni, akkor azt mondja, hogy meg van írva, mondja Jézus. Az is meg van írva. Viszont az is meg van írva, mondja Jézus. És nem azon gondolkozik, jaj, Uram Isten, most mit kell mondani és cselekedni? Felkészült volt, ismerte az igét, és tudta, hogy amikor a kísértő kirángat néhány mondatot az összefüggésből, hogy azzal tántorítson el az Istentől, akkor emlékeztetni kell arra, hogy vigyázz, még a Szentírásban ez is benne van. Viszont az is megvan írva, hogy az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Igen, ezért kell ismerni nagyon komolyan az igét, a Szentírást. Mert ez adja nekünk az Isten, mint a lélek kardját. Hát milyen katona volt évszázadokig, amikor még a kard fontos eszköz volt? Milyen katona volt az, amelyiknek nem volt kardja, vagy nem tudta forgatni a kardot? És vajon hányszor vagyunk olyan keresztények, hogy nem vagyunk felkészülve? Nem tanultuk meg forgatni az Isten igéjét, mint a lélek kardját. Szeretett testvérek, az elmúlt vasárnapokon a gyülekezeti tagság előnyeiről szóltak azok a bibliai szakaszok, amelyeket olvastunk. Tulajdonképpen ez is ebbe illik. Láthattuk tehát, hogy fontos a személyes lehetőségünk és felelősségünk. A személyes lehetőségünk, hogy tudnélik, mi az, amit az Isten nekünk ad, hogyan akar elkészíteni, és mi az, amit akkor nekünk felkészülésként meg kell tenni. Mert különben nagyon kiszolgáltatott helyzetbe leszünk. Ugyanakkor a felolvasott bibliai szakaszunk többes számban beszél. Többes számban beszél, nem magányos hívő harcosokról beszél. Sőt, azt mondja Pál apostol, én, aki most itt őrizet alatt vagyok, imádkozzatok, kéri a gyülekezetet. Imádkozzatok minden szentért, minden Krisztus követésére oda szentelt élet emberért. És imádkozzatok én értem is. Közösségről van szó. A küzdelemben nagyon ritkán van pár diadal. A küzdelem az közösségi nagy rész. Ne akarjunk hívő, magányos harcosok lenni, mert nagyon hamar kitesszük magunkat olyan próbának, amiben nem tudunk megállni. Imádkozzatok, kéri az apostol. És a bevezetőben említett eseményre itt szeretnék végül még utalni. Nem azt kéri, imádkozzatok, hogy végre levegyék rólam a bilincset, minél hamarabb befejeződjön a kihallgatás és szabadon közlekedhessek, hanem azért imádkozzatok, hogy szabadon szóljon az Isten igéje. Azt mondja, hogy ne vagyok csukva, de egy dolog, itt van a római haszon, mindig mellém adnak egy ember. Minimum egy ember mindig, és már ide van látom, el sem tud menekülni segény, beszélhetek neki a Krisztusról. Így tért meg Onésimus is. Fogolytásként odarakták mellé. Mi nagyon sokszor a külső körülményeket akarjuk megváltoztatni, és addig-addig tűntjük ezzel az időt, hogy elmarad a békesség a Vanglimának a hirdetése. A lényeg elmarad. Még ezt is meg kell csinálni, és még azt is meg kell csinálni, hogy majd a bizonyságot tudjak tenni. Aztán kiderül, hogy már 60 éve, már 80 éve kéne ezt meg azt még azt megcsinálni, hogy majd bizonyságot tudjak tenni. Az apostol egyenesen ezt kéri a gyülekezettől, hogy az evangélium szólhasson, mert ez szolgálja az Isten dicsőségét. Így leszünk dicsőségének magasztalására. Azzal önmagában, hogy leveszik a kezemről a bilincset, ezzel önmagában még nem feltétlen dicsőítetik az Isten, és nem feltétlen fognak emberek megtérni, hiszen foglyokat már nem egyszer szabadon engedtek, miután megvizsgálták az ügyét. Az emberek megváltozása az az evangélium hirdetés által történik. És végezetül szeretnék a felolvasott idő szakaszunk elejére emlékeztetni. Ezzel kezdődött ez a szakasz, miután az új életről, a gyülekezetről, az Isten hatalmas üdvözítő terjéről írt az apostol, és aztán reálisan a hétköznapi küzdelemről, vagyis, hogy itt nem utópiáról van szó, nem emberek által kigondolt szép világról, amit emberi erővel nem lehet megcsinálni, hanem arról van szó, amit az Isten cselekszik, és ebbe hív bennünket. Az igéhirdetésnek éppen ezért ezt a címet adtam, felkészültem küzdeni. Így kezdődött a szakaszunk. Erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Amen. A 292. dicséret 6. versét énekeljük. 292. 6. versét, mivel kihatta lelki vitézségre. életünk meg, amikor a magad számára teremtettél bennünket, hogy életünkkel, családunkkal, munkánkkal, minden cselekedetünkkel a te dicsőségedre legyünk. Bocsáss meg, hogy mi mégis gyakran csak a magunk dicsőségét kerestük. Bocsáss meg, hogy olykor mulandó dolgoknak adtunk dicsőséget, hogy a gonosz erejét lebecsülve elbuktunk a kísértések, kívánságok, vágyak között, mert csak a magunk erejére támaszkodtunk. Hálát adunk a lelki fegyverzetért, amelyet nekünk ajándékozol. Magasztalunk bevallott bűneink bocsánatáért, a kapott új életért. Hálát adunk, hogy felemelt fejjel küzdhetünk a gonosz ellen. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy te békélteted meg az embereket magaddal, de a békéltetés szolgálatát az evangélium hirdetését tárgyízunk. Segíts, Urunk, hogy akaratodhoz igazodva jöjjünk e világban, hogy felkészüljünk általad a lelki küzdelemre, hogy így bátorítsuk a megfáradtakat, vigasztaljuk a gyászolókat, hogy naponta erősödjünk igéd által a hitben és a szolgálatban. Segíts, Urunk, hogy gyülekezeti táborunk áldások forrása lehessen sokatnak. És könyörgünk, templomért gyülekezeti ház bővítésünk anyagi fedezetének hiányzó összegéért, hogy amikor a szükséges, az rendelkezésünkre állhasson. Oda szálljuk magunkat, Urunk Istenünk, hogy a lelki fegyverzet által dicsőséged magasztalására élve szolgáljuk nemzetünk lelki újulását is. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek által. Amen.